nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Ma a rendszerváltás óta eltelt időszak harmadik legnézettebb magyar filmjét, a 2002-ben bemutatott Valami Amerikát ismerhetik meg. A 2008-as és 2019-es folytatással trilógiává bővült vígjáték atyját, Herendi Gábort és a film egyik főszereplőjét, Szabó Győzőt kérdezem.
Hogy jött a felkérés, Győző? Hogy tudtad meg, hogy benned gondolkodik?
Magára konkrétan a felkérésre nem is emlékszem. Hiszen volt egy casting, én akkor még elég keményen beállva mentem erre a castingra. Ez a DVD-n a Extra-kor rajta is van, ez a Szonyával ez a casting jelenetünk. Én ott jóformán nem is nagyon voltam magamnál. De a konkrét felkérésre így emlékszem, arra emlékszem, amikor bajba került miattam a produkció, arra már sokkal jobban emlékszem.
Mert hogy az történt, mindjárt oda is eljutunk, hogy te észre se vetted, hogy ő be van állva,
ugye? Én nem vettem észre, és ez nagyon érdekes, hogy ugye akkor már évek óta heroinon élt Győző, most már ezt lehet mondani, hiszen már annyiféle helyen, módon elhangzott, de miután ő egy jó stram srác volt, meg volt hozzá pénze, hogy mindig beszerezze a szert, az, aki éppen be van lőve, nem nagyon veszed észre rajta, mert tök jó funkcionál, akkor veszed észre, amikor elvonási tünetei vannak, amikor nem jut a szerhez, hogy nekem tényleg ez derültékből a villámcsapás volt, hogy ő rajta van a szeren.
Te hogy tudtad meg?
Hát nagyon érdekes volt, mert ugye ez egy kötelező kör, hogy a filmrendezőnek illik fölhívnia azt a színházt, ahonnan kikéri a szereplőit, de általában ez egy rutin dolog szokott lenni, és beszéltem a Zsámbéki Gáborral, hogy akkor a Győzővel én szeretnék nyáron forgatni, és azt a választ kaptam, hogy minden további nélkül, ha a Győző szépen bevonul arra az elvonóra, amit harmadik éve halogat, és a színház fizet, ha jól emlékszem. És én akkor döbbentem meg, és jutott el hozzám a hír, hogy itt nagyon nagy problémák vannak.
Nem ijedtél meg, hogy esetleg ez úgy, ahogy van, tönkrevágja a produkciót?
Nagyon, dehogy nem, nagyon megijedtem, sőt, hát hirtelen el is kezdtem castingolni, én emlékszem, hogy ki mindenkit hívtam be Győző helyet, én nagyon, azért akkor voltunk azt hiszem másfél vagy két hónappal a forgatás előtt, tehát már vastagon az előkészítésben, ez egy nagyon nagy érvágás volt nekem, és tényleg nem tudtam, hogy mit évő legyek, csak egyszerűen azokon a castingokon annyira zavaró volt, hogy én már annyira tényleg a Győző hangján hallottam minden jelenetet, hogy ezért senki nem felelt meg.
Lehet mondani neveket, hogy kik voltak?
Hát a Stohl Bucitól kezdve...
Én tudom, nyugodtan mondhatod. Tudod mindenki. Én tényleg Bertók Lajos is. Bertók Lajos, Iván.
Kamarás Iván.
Kamarás Iván, igen, igen. Hát az összes ilyen magáncsávot az ő korosztályába behívtam, de valahogy úgy senki nem tetszett annyira, és hát akkor volt egy nagyon mély beszélgetésünk Győzővel, aki elmondta, hogy ő nagyon szeretné megcsinálni, és akkor hajlandó bemenni a pszichiátriára.
Te téged ez győzött meg, vagy amúgy is bementél volna, és ez volt a pont az
ez pont az a gyújtó zsinór végén a láng volt, tehát én azt hiszem, hogy én már nagyon régóta, tényleg nagyon régóta le akartam állni, több száz kísérlet volt a mögött már, de ez mindig jó, hogyha van egy motiváció, és mi lehetett volna ennyire erős motiváció, mint egy film főszerep, tehát ez is, én mondtam is, és még a mai napig is tényleg de hálás vagyok ennek a három embernek, hiszen a Csernus Imre, a Zsámbéki Gábor és soha nem, most teljesen mindegy is Herendi Gábor volt, akik ezt összehozták nekem.
Zsámbéki volt akkor a katona igazgatója.
Zsámbéki volt az igazgató, igen. Úgyhogy,
te ti szövetkeztetek Győző háta mögött? Hárman?
Igazából én a Csernussal szövetkeztem, mert ugye nagyon megijedtem ettől a dologtól, hogy most oké, bemegy egy másfél hónapra a pszichiátriára gyakorlatilag egy ilyen gyors talpalon leszokni a heroinról, ami fizikailag és szellemileg is fantasztikusan igénybe vesz mindenkit, akárkit, hogy ilyen másfél hónap után vasárnap, de ez így volt, vasárnap kijött a pszichiátriára, hétfő reggel 7-kor ott volt forgatni, és ugye ez ugye az én elképzeléseimben nem nagyon fér bele, és akkor elkértem a Győzőtől a Csernus Imre telefonszámát, aki akkor még nem az ismert Csernus Imre volt, tehát nekem nem mondott semmit a neve, és én fölhívtam őt, hogy tegye meg, hogy beszéljen úgy velem, mint orvos az orvossal.
Mert te fogorvos vagy,
van
igen.
Egy fogorvosi diplomám, hogy mondja meg őszintén, ez bevállalható ez a dolog? És akkor ő azt mondta, hogy hidd el, Gábor, az életét mentitek meg, hogyha a győző kijön, és nem a vákumba találja magát, hanem rögtön feladat valami motiválja, és hogy tökéletesen fog tudni dolgozni. És akkor én ezt elhittem neki, és ma már ugye hálát adok az égnek, hogy én ezt bemeltem vállalni. Ma is visszagondolva azt gondolom, hogy elképesztő bátorság volt, hiszen egy napon azt mondja a győző, hogy ne haragudj, én most nagyon rosszul vagyok, és nem tudok menni dolgozni, ott 5-6 millió forintot bukik az ember egy ilyen forgatáson, hogyha valami miatt el, és akkor onnantól kezdve dominóelvszerűen omlik össze minden.
De szerencsére... De egy darabig még figyelt is engem az első napokban, tehát kicsit jobb kedvem volt, akkor már izgult.
Akkor már kiderült tényleg az első vagy második nap után, hogy flottul megy a meló, nem tudom, utána ez a
nehézség lejött. Csak annyi az egész, hogy nem úgy volt, hogy vasárnap mentem az ős hétfőn, ez egy napon történt, egy nap reggel, vagy hétfőn, vagy vasárnap reggel, én a zsámlégebb, az ritka dolog, jött értem a Lipótra, hazavitt, megívott nálunk egy teát, majd jött a filmes kocsi. Egy pár óra múlva. Tehát én reggel még a Lipóton voltam. És
tehát a 24 órás regeneráció se állt rendelkezésre.
Igen, nagyon ez volt, és hát oda csöppentem, és ez is fura dolog volt, mert azért, hogy büszke voltam magamra, meg az egész szituáció, de azért olyan sasoló tekintetek azért ott voltak, fürkésző tekintetek, mert ugye mindenki tudta, hogy honnan jöttem. Ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy értem jöttem, nem is számítottam rá.
Te akkor szembesültél vele, kiléptél, és ott láttam még.
Igen, igen.
Meghatottál?
Meg.
Ugye azt mondjátok, hogy volt egy meghatározó beszélgetés még a bevonulás előtt. Lehet-e tudni, hogy ott mi hangzott el? Mert azért ez egy sorsfordító beszélgetés, gondolom a te életedben is, de a tiédben is.
Hát volt egy telefonbeszélgetés, bocsánat, amikor én kim voltam külföldön, turnéztem. Nekem még az ott a felállás, hogy hazamegyek, és az első dolgom az lesz, hogy megyek a D-Mall dealert, az volt az első Görögországban. Egyszer láttam, hogy Herendi hív telefonon. Én meg tesztem, amiképpen vagyok a színházzal. És mit ad Isten, én az volt, hogy így, és akkor, ha győző, figyelj, hallom ez meg az, de ez nem igaz, Gábor, ez nem így van, de hallom, hogy ide, de nem, Gábor, itt már miért hazudnék, mert a tagadás funkció. Ez volt az így, és igazából valójában, ami eldöntette azt, hogy azon az éjszakán, Tesszalonikiben hajnalig bulisztunk, piáltunk, mindent csináltunk, és amikor reggel értünk haza a szállodába, a forgóajtónál ott forgott ki a Zsámbéki, amikor mi mentünk be, akkor kelt és bent a rettenetben, akkor jöttünk haza. És engem meglátott abban az állapotban, és akkor döntött el végérvényesen, hogy ezt végig kell csinálni. Arra a részre ezt megmondta, hogy amikor már itthon voltunk, és ezt megbeszéltük. Ilyenkor az ember szabadkozik, még nem vagy túl rajta. Az ember tagad, szabadkozik, jó lesz, nem lesz baj, nyugi, nem, jól vagyok, jól leszek.
De te is egy kicsit magadat is próbáltad megnyugtatni, nem? Nem voltál te ebben 100%-ig biztos, hogy meg fogod tudni csinálni?
De biztos voltam.
Biztos voltál?
Igen.
De Győző, miben bíztál, ha azt mondod, hogy 100-szor már nekifutottál és nem sikeredett?
Figyelj, én nyilván megkaptam ezt a könyvet jóval előtt, és elolvastam, és akkor, amikor ezt a könyvet elolvastam, azt mondtam, ez egy kurva nagy siker lesz. Ez benne volt az első olvasástól benne volt. És tudod, milyen fura az egészben? Amikor megvolt a bemutató azon a bizonyos február 7-e vagy január? Február 7-én a Corvin moziban a volt feleségem Horváth Judit, egy kollégám megnézte Pelsőt Ciréka és sokkal mások, és kijöttünk a moziból, én és a volt feleségem, ott ezek egymás mellett, és akkor azt mondja neki a Pelsőt Ciréka, hogy ugye tudod, Judit, hogy mostantól minden másképp lesz. És akkor így, akkor én érteni vértem a mondatot, vagy a kicsengését, de az, hogy ez egy, csak egy jóslat volt a régi részéről, azt nem.
Igen.
Tehát, és tényleg minden más lett. Minden más lett onnantól kezdve. Az életünk megváltozott.
Milyen volt az a beszélgetés? Aztán belemegyünk itt a forgatás részleteibe, de hogy az egy drámai pillanat.
Nagyon drámai volt, és most nem tudom, mondhatok mindent?
Minden mondta, persze, én már mindenki
jöttem. Judittal jött oda az első feleségével, Horváth Judittal, ő nagyon támogatta a győzőt lelkileg, és ott a győzőnél eltört a mécses. És nekem ez annyira őszinte pillanat volt, hogy ott igazából tényleg ott született meg bennem a gondolat, hogy akkor oké, akkor én ezt vállalom, és akkor csináljuk végig ezt a dolgot. Tényleg láttam a győzőn, hogy nagyon-nagyon szeretné csinálni, és nagyon nagy az elhatározás. Erről most már így szó szerint nem emlékszem a beszélgetésre, de az egésznek a hangulatára igen, nagyon emlékszem.
Te annyira előrelátó voltál, hogy valahol azt mondtad, hogy soha senkitől nem kértél szívességet, tudtad, hogy lesz majd egy olyan lehetőség, vagy egy olyan projekt, aminél viszont elkél a segítség.
Hát igen, ez a produceri vénám volt, hogy én nem kaptam semmi pénzt, állami segítséget ez a filmhez. Még ismeretlen voltam, meg nem is hittek a forgatókönyvbe különben.
Mi volt a bajuk a forgatókönyvvel? Mert hogy győző azt mondja,
hogy nagyon belterjes, ezt mondta mindenki, nagy emberek, hogy ez senkit nem fog érdekelni, mert ugye ez egy picit az én életemről szólt, egy reklámfilmrendező, aki meg akar csinálni élete filmjét, hogy ez annyira ilyen filmes közegben játszódik, hogy ez nem lesz érdekes senki számára. Én meg annyira azt éreztem, hogy ez persze, hogy egy adott közegben játszódik, de hogy annyira emberi dolgok vannak benne, mint mindenki mással előfordulhat, úgyhogy én ilyen szempontból nem kérdőjeleztem meg a dolgot. Sőt, inkább ez egy kicsit megacélozódott, de ugye financiálisan mégiscsak össze kellett hozni, és az a 10 év, amit én a reklám szakmába töltöttem el, és marketing igazgatók sokaságát ismertem meg, és jó kapcsolatban voltam velük, én tényleg soha senkitől semmit nem kértem, tudván azt, hogy egyszer majd fogok egy játékfilmet, és én ezt akkor ki is használtam, és gyakorlatilag én abból a pénzből tudtam leforgatni, amit cégek bizonyos ellenszolgáltatásai, mint product placement, ami már ma már kezd kihalni, de létezik, mint reklámozási forma, azokból az összeadott pénzekből tudtam leforgatni.
Saját pénzed is volt benne?
Saját pénzem is, én nagyon nagyot rizikóztam, és hát visszagondolva tényleg fiatal voltam és vakmerő, de hogy én nagyon sokat kockáztattam.
Ha bukik a sztori, akár győzőn, akár bármin, akkor te anyagilag összedőlsz?
Hát eléggé, igen. De akkor nem lehetett visszafordulni, és akkor már előre kell menekülni gyakorlatilag, és hát ugye ma már röhögök rajta, és azt mondom, hogy hú, de jól tettem, de nagyon rizikós volt.
Ugye te azt vallod, hogy két dolgon múlik, két összetevőn, elsősorban egy film sikere, a forgatókönyvön és a castingon.
Nagyon így van.
És a marketingen.
És a marketingen. A címe nem is ez lett volna, ugye? Amerikai álom lett
Amerikai
volna.
Amerikai álom volt az eredeti
címe. Ha már marketing, ki változtatta meg? Tehát kinek súgott az ösztöne ilyen jól?
Nem voltam nagyon elégedett az amerikai álommal, és akkor van nekem egy barátom, Harmad Gábor, aki különben egy kreatív igazgatója volt az egyik reklámügynökségnek, és akkor ott egy reklámfilmet forgattunk, és akkor ott ő ezt kitalálta gyakorlatilag, és mai napig hálás vagyok neki, mert szerintem egy ilyen nagyon jól csengő cím lett.
Viszont ha már casting, nagyon sok mindenkit megnéztél. Ugye az összes többi szereplő győzőn kívül castingon kapta meg ezt a szerepet. De találtam pár furcsa esetet, amit gondoltam, megkérdezek tőled. Például, hogy Esztergályos Cecília is ki volt szemelve az egyik szereplő, ugye ő lett volna az, akivel győző összejön.
Igen, így van.
Az íróasztalon, ha úgy tetszik.
Igen, ez egy érdekes történet, és biztos az én amatőrségemet is mutatja, ugye nekem ez volt az első ilyen jellegű filmem, és nem tudtam azokat a know-how-kat, hogy kell bánni azt a színészekkel, pláne a nagy nevű színészekkel, és ugye a miniszterné, vagyis az egyik miniszter felesége volt a karakter, amire az Esztergályos Cecíliát hoztam ki, és akkor én átküldtem neki azt a jelenetet, és valószínűleg itt hibáztam, hogy nem az egész forgatókönyvet, hanem csak azt a jelenetet, amikor ugye ő bemegy az irodába, és gyakorlatilag ott az asztalon szeretkeznek, és rájuk nyit a titkárnő, és ez volt a jelenet, és az Esztergályos Cecíliát egyrészt fogalmam volt, hogy én ki vagyok, de így visszaüzent, hogy kojtáljon a rendező az íróasztalon, de nem én. Úgyhogy én nem. És akkor ugye mi az a sors, hogy utána Básti Júli elvállalta ezt a szerepet.
De ő első szóra, neki nem volt ilyen fenntartása?
Neki nem volt ilyen fenntartása, ő jött szívesen, és különben vele is nagyon érdekes volt a szitu, mert ugye akkor már a filmnek azért a nagy részét leforgattuk, volt egy adott tempója, és a Júli ilyen nagyon-nagyon lassan, folydogálóan csinálta meg az egész jelenetet, szóval egy picit inkább ilyen művészfilmesen, így kiélvezve minden szót, és csak egy mentem oda hozzá, hogy Júli, ne haragudj, de hogy ez borzasztó lassú, hogy ez az egész film pörög ezerrel, és hogy nagyon le fog lógni. És akkor úgy kicsit immel ám az, hogy éreztem, hogy neki nem esett jól ez az instrukció, és nem is ért velem egyet, de hát ugye én voltam a rendező, és akkor megcsinálta. És nagyon érdekes volt, hogy a premier után ő ott látta egybe a filmet, odajött, és azt mondta, Gábor, tökéletesen igazad volt, úgyhogy nagyon, nagyon jól alakult, és azóta imádjuk egymást. Vagyis én imádom őt, remélem ő is engem. Hagyj meséljem el, mert hogy azért voltak ebből vicces szituációk, mert hogy én nem kötöttem az orrukra a kisebb szereplő választásaimat, és akkor az egyik reggel volt egy ágy jelenete a Győzőnek a Liptai Klaudiával, és megérkezik a Liptai Klaudia, a Győző észreveszi a Klaudiát, kétségbe esett szemekkel oda hozzám, te hülye vagy, hát én nem beszélek a Klaudiával évek óta, úgy össze vagyunk veszve. Mondom, Jézus, most ebből mi lesz? És akkor egyszerűen leültünk hárman, és összebékítettem őket, és akkor onnantól kezdve már simán
mert ment egész, a dolog. A békítő azután volt, hogy én megérkeztem, nem úgy volt, hogy ott tudtam meg, nyilván tudtam, hogy kérdez, csak így, és akkor megkérdeztem, hogy mit van már? De már is minden van. Aha. Benéztem, láttam, hogy sminkelik. De nekünk volt egy magánéleti zűrünk, minden, ezt most nem mesélem el, de hogy sok-sok évet telt el, és a lényeg az, hogy és akkor beléptem, és akkor oda mentem hozzá, és tehát, hogy lehet ez valahogy orvosan, és akkor bemutatkoztam. Szia, Szabó Győző vagyok. És akkor ilyen Liptai Klaudia, és akkor szervusz, Liptai Klaudia vagyok. Tehát így értettem, hogy akkor most
újra
így van. És utána volt ez a beszélgetés, de tényleg én teljesen kétség voltam, és ki lesz az, aki az ágyének? Tehát Liptai Klaudia. Jézus, Isten! Úgyhogy minden este én nagyon tisztelem. Én most is, az a baj, hogy a mostani fiatal színészekben ezt kiveszni látszik. Az idősebbek, tapasztaltabbak tisztelete, ez most már nincs, mindenki akkorát akar harapni az egész szakmában, hogy az őrület. Én meg tényleg nem... Tudom, milyen fura érzés az, amikor Nyírbátorban még a Indul a Baktázat nézed, vagy nézed ezeket a Nagyfő Csabla Csacsi, meg ezeket a filmeket, a Csókanyú, vagy mondhatnék még annyit, és akkor ez csak így ott a színpadon együtt játszol vele, mondjuk. Hát én megvoltam, mai napig is megmondjuk őre, vagy te, akit ilyen egy nagy színészel összehoz.
Hát pont ezért kérdezem, hogy mondjuk Básti Julival egy ilyen jelenetet fölvenni Nyírbátorból, azért lett volna olyan színész, aki szétgörcsöli magát.
Hát hogyne, igen. De mondjuk én sok mindent el lehet mondani rólam, vagy a színészetemről, de nem vagyok egy gyáva gyerekre. Nem csinálta, azért, hogy sokkal inkább az, amikor van egy előadás, amikor akár most volt mesztelenség is volt, hogy mondjuk tényleg olyan dolgot csinál az ember, amit ami nem megszokott, és az mi lehet egy jobb dicséret, az, vagy egy jó kívánsági bemutató, tehát amikor azt mondja neked egy kollégád, hogy bátor vagy öcsém.
És ez megtörtént.
És ez megtörtént, igen.
Ugye Terka szerepére, tehát a takarítónő szerepére eredetileg Eszenyi Enikő lett volna, aki nagyon át akarta formálni az egész karaktert.
Igen. Hát fölkértem rá, és akkor elolvasta a forgatókönyvet, és akkor nagyon kedves volt különben, tök helyesen, de úgy mondta, hogy ő ez egy ilyen Erdélyből idejövő lányt akar ebből a karakterből, tehát egy nagyon-nagyon átformálta az egészet, és akkor én bevallom őszintén, nagyon megijedtem, mert én ezt már évek óta déldelgettem, ezt a forgatókönyvet, 25-ször átírtam, és már úgy nagyon ragaszkodtam minden betűjéhez, és akkor így azt éreztem, hogy megelőzöm azzal a bajt, hogyha inkább csendben elválunk, és nem is volt belőle semmi sértődés. Én megmondtam őszintén, hogy én nagyon nem szeretnék már itt a karakteren változtatni, hogy akkor inkább hagyjuk.
De Gábor, ez picit önbizalomhiány, meg gyávaság is volt, nem?
Biztos, hogy az is volt benne. Én nem vagyok ilyen bátor, mint
igen, innen jutott eszembe, igen.
És igen, megvoltam ettől az egésztől ijedve, és akkor igen, egyszerűen azt féltem, hogy az Enikőt nem fogom tudni kezelni, és akkor a könnyebbik végét, de valahogy szerencsésen sült el, mert aztán Süccil a fantasztikus.
Még volt egy köröd Tábori Nórával.
Tábori Nóra az egyértelműen kirúgott azzal a szöveggel, hogy mert hogy én behívtam castingolni, és azt mondta, visszaüzent, hogyha a rendező nem tudja, hogy én mit tudok, akkor menjen a francba gyakorlatilag. És ma már ez nincs, tehát a nagy öregek tényleg nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy castingra bejövök. És az idősebb színész generáció is pontosan tudja, hogy nem arról szól a casting, hogy én megkérdőjelezem a tehetségét, hanem az, hogy egyszerűen az a szerep, hogy áll neki, jól áll neki, azt egy castingon lehet igazából eldönteni. Tehát nekem ez volt a célom, de ő nagyon-nagyon hamar visszautasított, és akkor a következő választás volt Süccira.
Aki teli találatnak bizonyult.
Igen. Én azt hiszem, hogy ezt a nagy sikert senki nem. Én se éreztem.
Miért?
Nem tudom, olyan, akkor pont már olyan időszak volt, hogy nem jöttek ezek a nagy magyar sikerek, és akkor, hogy miért ezzel lehet berobbanni, ezt most se fogom tudni igazából kifejteni. Vannak elképzeléseim, hogy mi az, ami ilyen nagyot ütött, és biztos vagyok benne, hogy egy kicsit a frissessége, a hangvétele, amit én ugye a 10 évnyi reklámfilmezésből hoztam, hogy ilyen nagyon kicsit ilyen nyugatos volt, hogy a zenék, amik feldomták, hogy olyan vágások voltak benne, ami kicsit idegen volt akkor még a magyar filmektől, és az a generáció, aki a Music Television nőtt akkor már föl, azoknak nagyon eltaláltam az ízlésvilágát.
Ez egy nagyon szerencsés időben is pont jókor jött ki. Az, hogy akkoriban tényleg olyan filmek készültek, művészfilmek, ami nem vozott abban mondja a nézőket, szerintem a magyar film nagyon lent volt, tehát nagyon nem szerettek az emberek. Akartak, nagyon vágyták a jó magyar filmeket, de valamilyen nem ezek jöttek. És egyszer csak jön egy film, amiben tényleg úgy van megcsinálva, úgy van följöve, mint egy igazi amerikai mozi, tehát valami amerika, az a szép kiállítású filmen is látszik, tehát hogy hogyan vannak megcsinálva. Csupanó ném ember, vadi új arcok. Hát most nem akarod neveket mondani, de az előtte lévő filmben pontosan tudjuk, hogy minden filmnek kik voltak a főszereplői. Szerintem egy picit elmúlták az arcokat, jött egy óriás frissülés a lehető legjobb időben, és ez a frissülés, ennek a bedobott kőnek a hullámai, ezek mindig rezegnek kifelé, 24 év után. Tehát ez egy olyan mozi volt, amit az emberek látni akartak. Hát a Western tetején micsoda buli volt. Levettették a nem tudom, hány ezer embernek, utána ott volt a koncert, még a zöld pardonban is volt egy külön vetítés. Hát örjöntek az emberek. Örjöntek. Olyan volt, amikor bárhol megjelentünk az utcán, olyan volt, mint a Nehéz nap éjszakán a Beatles filmben, hogy egyszerűen át kellett menni a kocsin, érted? Be kellett szállni, és a meskodokig jóformán annyira népszerűek és iszajasztárok lettünk egy pillanattal a másikra.
Nem zavarta meg a fejeteket?
Nekem nem. De volt, akinek igen.
Név nélkül, elmesélitek, hogy vele mi történt annak hatására, hogy ekkora nagy sikerszériába kezdett?
Van, aki nem tudja földolgozni, létezik olyan, aki nem tudja ezt másképp földolgozni. Egyszerűen én megmaradtam ugyanaz a egyszerű nyilvettő gyerek, és ezt meg is fogadtam magam, hogy nem most nem név nélkül, de volt egy találkoztam egy kávézóban egyik szereplővel, és az a szereplő már bár nyár volt, egy napszemeggel, és nagy sállal takarva magát várt engem, és mondta, te mit csinálsz? Hát, hogy az ember felismerő, de csinálná ember. Egyrészt már ott tartunk. Én azt gondolom, hogy egy kis ország is vagyunk, nincsenek sztárok.
Persze.
Nincs sztárság Magyarországon. Meg azt mondom, hogy sztárok, hogy azt mondom, hogy nem vagy sztár, öcsém, vagy csillagom. Nem vagy sztár, nincsenek sztárok. És ugyanígy befordít és átfolyt embereket, és én, ha valaki hülyeséget csinált, ha valaki egy autóban esetet okozott, most nem valami Amerikából, biztos fogod tudni, ha valakinek van egy ilyen eszelős rohanása, azután miután leforgatott 2 vagy mondjuk 3 filmet, van egy ilyen eszelős rohanása, és megőrül attól, hogy nem tud mit kezd az életével, majd baleset okoz, vagy hülyeséget csinál, azt az embert én felhívom telefonon. És elmondom neki, hogy figyelj, haver, legyél biztos. Azt mondja, mit mondhatom, majd meggyőző. És akkor évek múlva azt mondja, hogy jó, mégis csak jó volt, hogy felhívtam. Vagy akár felhívtam szegény Gesztesi Károlyt is, amikor már beindult egy olyan flow-ba, amiben nem kellett volna, akkor én felhívtam őt, hogy Tobi volt ugye a becerem, mert Tobi, mondom, mit csináld, meg fogsz, rossz irányba mész, és akkor nem mondd már, Győző, ne, göstek hangja, tudod. De mondja, tübörgi a maga kis mondatait, és akkor én megmondom neki. Hát azt hittem, barátok vagyunk. Mondom, igen. Azért, hogy barátok, hogy elmondom neked, hogy ne hülyüljél meg. És ha valaki meghűlt, annak én elmondom. És azért vagy kapok, vagy nem, de már volt színész, még Pindoros Csaba, aki azt mondta, hogy miért nem tudod befogni a szádat, kussoljál már. Sok esetben. És akkor azt mondta, nem ilyen vagyok, ez nem.
Ugyanakkor te valahol azt nyilatkoztad, hogy kicsit féltél attól, hogy nem fogják-e szégyelni a színészek, az első
azért részt. Gondolkoztam, hogy most ezt behozom, ezt a topikot, mert azért való, ahogy a Győző is mondta, hogy mindenki másképp élte meg ezt a dolgot, és szerintem én ezt már mondhatom, mert azt hiszem, ezt egyszer meg is beszéltük Onodi Eszterre, hogy ő például egy kicsit szégyelte ezt a... Mert ugye ez akkor azért egyfajta bulváros megjelenés volt, és akkor nagyon sok interjú készült az Eszterrel, és soha nem említette a Valami Amerikát, tehát hogy mindig a Kamondi filmjét, tehát ezeket a művészfilmeket, egy picit lehet, hogy abból is fakadóan, hogy ő a katonának, Katona József Színháznak volt a művésze, hogy azért akkor még egy picit távol álltak ettől a fajta szerepléstől, vagy az Oroszlán Szonya, aki egy nagyon felfelé évő karrierje tört meg a Víg Színházba, szegény Marton László, onnantól kezdve ilyen egész pici epizód szerepeket adott neki.
Emiatt. Ki is fejezte, hogy valami...
Megmondta neki, hogy ne haragudjál, de hogy végig kell járni újra a szamár létrát. Tehát, hogy akkor még nagyon, és de ez nagyon megváltozott különben, ezt most komolyan mondom, hogy nagyon szétvált akkor a közönségfilmes és művészfilmes etap, és mindez a színházra is levetítődve. Ma már messze nincs ez, és sokkal okosabbak, tehát Máté Gábor ebbe például szerintem rendkívül jó fej, hogy kiadja a színészeit népszerű dolgokra, mert tudja, hogy a színház népszerűségének jót tesz. Tehát a Nagy Ervin, ha játszik a darabban, annak van egyfajta vonzása a színházra, tehát hogy jól jár ő vele. Hát persze van ennek anyagi vetülete is, hogy egy színház, egy anyaszínház nem tud messze úgy fizetni, tehát hogy egyszerűen ilyen filmekbe való szereplés az anyagilag egy egész más kategória, mint a színházi jövedelem. Tehát, hogy ma, mondom, ez nagyon megváltozott ma már, és a színészek is egészen máshogy viszonyulnak ezek a dolgokhoz, tehát nincs szégyelni való egy közönségfilmbe szerepelni, mert tudják, hogy a népszerűséget az hozza meg.
Hát de azt is képzeld el, hogy amíg én egy ünnepelt híresség voltam ezután a film után, meg jók, hogy oly időben jött persze nyilván a Bruno és Brigi, ez a sorozatunk, amit csináltunk.
A két szereplőről alapozó, igen, Oroszlán Szonyára is,
igen, de minden esetre akkor is, hogy ez az Amerika óriási durran, és ezzel egy időben a Katonában ugyanaz a cserepados, hogy a kis statiszta szerepkört töltöttem be. És ott ők is tettek, hogy valójában Győző, ha mondhatunk ilyet, a leghíresebb, vagy a legismertebb most ugye a csapatból, de hogy ebben nem volt egy szándékosság a Zsámbéki részéről, de ott ugyanaz egy kis pados voltam, és maradtam. És amikor nem elkerültem a színházból, akkor ő kirúgott a színházból, a Zsámbékiből, pont erre a
Elbulvárosodásra
hivatkozva, igen. Kicsit a buci effektus, ugye?
Stor,
de hogy ő tudta, hogy ezzel nekem jót tesz. Tudta, hogy ezt most így, ebben a formában így
engedni.
Igen, és nekem nagyon jót tett azzal. Tényleg nagyon jót tett. De még aki nem tudott nagyon, és most nem akarnék, legfeljebb, hogy kivágod, akinek nagyon nem, aki nem tudott összerímelni a filmmel, a második, a kettő, meg a Kátya volt, aki nekem valamilyen nem jött el a közösség találkozókra, nem jött el a...
Nem is emlékszem.
Mindegy, már késznek készen jött. Ő például, ő sem tudott egy ilyen művész csodálatos lelkével, nem tudott valamilyen
szembesülni. Nem mondj már ilyet, hát a Kátya az Orosz Dénes filmek főszereplője volt, ami romantikus
komédia. Ott azt éreztem, hogy neki úgy nem.
Hát valaki berobbant szerintem a kettessel, azt szerintem a Tompas Kátya.
Igen.
Tehát a klip, az éneklés.
Ez nem tetszett neki, ez a járjuk az országot, hogy túlnézgetni a filmet.
Hát talán ez egy más dolog, az mindig, akkor, minden akkor színésznek teher egy kicsit.
Ő szeretett volna szerepelni, ha már Tompos Kátyát említjük, tudomásom szerint ő szeretett volna szerepelni az ebből készült sorozatban is.
Igen, így van, így van. Csak sajnos már egészségi okok miatt nem tudta vállalni. Én nagyon sajnáltam.
Az, hogy a harmadikban ő már olyan nagyon komoly szerepet emlékeim szerint nem alakított, már ennek is köze volt hozzá?
Nem. Akkor még semmilyen nem volt.
Nem,
ez az utóbbi másfél évnek volt sajnos a történése.
Azt én úgy gondolom, hogy az elsőre te úgy tekintesz, hogy abban voltak hibák, tehát azt érzed talán a legamatőrebbnek, a másodikat tartod a legjobb filmnek. A harmadikról mi a véleményed? Mert mondjuk a kritika talán azzal volt a legszigorúbb.
Igen, azzal nagyon szigorú volt. Én a harmadikat is abszolút szeretem. Ma már vannak benne olyan jelenetek, amik egy picit gatyaletolósnak gondolom, és azt lehet, hogy most már kivágnám.
Melyik? Mondj egy példát, kérlek. Amire nem, úgy tekintesz, nem mondasz?
Nem mondani, nem szeretnél.
Én tudom, mire gondolsz, pontosan tudom, mire gondolsz.
Nem, de hogy ott aztán már olyanokat láttak benne a kritikusok, amik szerintem ilyen nem, tehát hogy ott megalázom a női nemet, meg volt olyan, hogy az Oroszlán Szonya videózta az Ónodi Eszter lábát, és hogy meg van dagadva a terhessége miatt, nem tudom, és hát jó poénak gondoltam, ma már azt gondolom, hogy kicsit jogos is volt a kritika, de maga az egész film szerintem egy nagyon sodró lendületű, nagyon vicces dolog volt, csak ez nagyon érdekes, hogyha egy filmben egy hibát csinálsz, vagy kettő picit, hiába a fennmaradó 100 perc, ami esetleg jó, akkor abba belekapaszkodnak azonnal harmaiként a kritikusok.
Most egy kicsit én is rácsapok, hogy neked volt olyan a hármasba, amire ma már úgy tekintesz vissza, hogy az arányérzéketek nem működött?
Egyetlen dolog, amit kivágtam volna, de azt is nem fogom elmondani, hogy melyik az. De nem is én vagyok a főszereplője, meg a elszenvedője a dolognak. Figyelj, az egy kisebb csapat története, ártatlan, nem sérül benne senki, nincs benne vér, nincs benne semmi, mondjuk. A másodikban bekerül egy bűnügyi szál, mondjuk, az egy vicces, én is a kettőt szeretem tanulni a legjobban, de hogy így ott, az egy meg a, nem tudom mit mondani, a harmadik az már egy akciófilm, tehát már egy akció, az ott oda ment, és de a világ is efelé halad, könyörgöm, kicsit most az Amerikát mindig, az valami Amerika egy, az elsőt mindig rendszeresen leadja valami csatorna, belefutok, nézem, vagy rám írnak, és milyen furcsa, hogy te, akiben benne voltál, meg micsoda nagy történet, egy színész életében ez mekkora nagy dolog egy ilyen filmben szerepelni.
Találtam egy nagyon megható történetet, ami a valami Amerikához kapcsolódik. Nevezetesen, hogy egy 26 éves fiút kerestetek meg, aki ágyhoz kötötten élt, és hát elképesztő valami Amerika rajongó volt, és ha jól olvasok a sorok közt, ti elmentetek és levetítettétek neki a premier előtt ezt a filmet?
Igen. Szegény tényleg teljesen ágyhoz kötötten él, hát most már talán 28 éves, azt hiszem. És elmentünk a lakására, és a premier előtt is elvittük egy pendrive-on, mert nagyon meg van csinálva, a mama gondozza őt, és gyakorlatilag ezen él, filmeket néz, és valóban nagy valami Amerika rajongó volt, és hát könnyek tolultak az ő szemébe, de a miénkbe is, és olyan boldog volt, és igen, levetítettük neki még akkor, amikor még senki se látta a filmet.
A stábbal mentél, tehát színészek is voltak, vagy csak te mentél?
Voltak színészek is.
Te is voltál?
Én nem voltam, sajnos akkor.
A Pindrok Csabi volt, meg talán még volt, már nem emlékszem, bocsánat.
Az igaz, hogy úgy reagált rá később, írt nektek egy levelet, hogy ez volt életem legboldogabb napja?
Igen, aha.
Azért az alkotóként ilyet megélni?
Hát figyelj, nagyon szép dolog, tényleg, hát szívet melengető, borzasztó, borzasztó. Örültem, hogy megcsináltuk.
Örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
Herendi Gábor és Szabó Győző után Csákvári Géza, a Népszava újságírója, filmkritikus segít megérteni a Valami Amerika sikerének titkát.
Miben volt más a Valami Amerika? Ahhoz képest, amit addig, vagy akkor tájt láthattunk a mozikban?
Herendi Gábortól. Én azt kell, hogy mondjam, volt más. Ugye róla nagyon sokszor elmondták, hogy ő nem, ő külsős, ő fogorvos, ő reklámfilmes, ő neki fogalma sincs az egészről, és lényegében ez volt a jó, hogy ha ezt így egy kicsit ilyen, hogy mondjam, egy ilyen cinikusan vesszük, hogy nem a magyar, úgymond hagyományok felül érkezett, hanem inkább, ahogy a címe is sugolja a filmnek, valami Amerikát akart. Tehát,
mondj kérlek plasztikus példákat. Miben? Hogyan? Ez az átlagnéző számára hol felfedezhető?
Például, hogy egy sláger kapcsolódott a filmhez, hát a Bombónak a dala, valami Amerika, tehát azt elkezdték játszani a rádiók, az ugye mindenki tudta, hogy jön egy valami Amerika című film, mennek van egy főcímdala, tehát ez kb. Olyan, mint amikor az amerikai filmeknél Hollywoodban, tehát mondjuk elindul a forgatás, és a forgatás zajlik mondjuk 2 hete, és már akkor összevárnak egy trélert előre, tehát azért nem volt ennyire előremutató, de az, hogy készült mondjuk egy ilyen popdal, ami fülbemászó volt, az már egy nagyon különleges dolog volt.
Tehát a sikerrecept egyik összetevőjét Herendi Gábor már átültette eddig ismeretlen módon Magyarországon.
Egyrészt igen, másrészt meg ő ugye azt szokta mondani magáról, hogy ő reklámfilmesként, ha ő 30 másodpercre bármit meg tud fogalmazni, akkor nagy játékfilm is megy neki. Ezen én mindig jó szoktam mosolyogni, mert neki megy ugyan, de azért van elég sok reklámfilmes rendező, akinek az annyira nem megy. Lássunk a Postmortemet, amit most így zárójelesen megegyeztem, de soha többet nem akarok beszélni arról a filmről, és reklámfilmes készítette, és abba is konzekvens volt, hogy olyan karaktereket hozott elő, melyek úgymond ilyen archetipus jellegű karakterek. Tehát a három testvér, aki mindegyik különböző, kicsit engem eszembe jut erről a Star Trek, ugye a körkapitány, a McCoy doktor és a Spock, tehát akik hárman tesznek ki egy darab szuperhős, tehát ugye ott az volt az a hollywoodi recept, hogy egy ember nem lenne elég a világ megmentéshez, és kb. Itt ugyanez a helyzet áll fönn, csak egy vígjátéki szituációban, tehát ők hárman viccesek együtt.
Nem, de ez akkora truváj?
Hát ha ezt meg tudod írni, és meg tudod rendezni, akkor igen. Tehát azért nagyon sok olyan film készül, amelyek azt gondolják, hogy hú, hát ez így sima ügy, ez egyszerű lesz, de nem jön össze. Tehát, és minden egyszerűen is ezzel a Herendi Gábor szerintem egyet értene, hogy a vígjátékot csinálni a legnehezebb. Tehát ő neki van egy ilyen becsípődése egyébként, hogy ő néha azt gondolja, hogy milyen jó lenne, ha ő drámai rendező lenne. Ugye próbálkozott a Lorával, aztán a Toxic Komával, amit ugye megbeszéltünk, hogy az nem
Toxikóma, hanem
koma. Igen, tehát amiben neki is sikerült ez a dolog, és egyébként, hogy ő egy életművet is épít, tehát hogy ott komolyan kell venni rendezőként, az is bizonyítja, hogy a Valami Amerika első része volt az, amelyben ugye a Pingló Csaba alakít egy filmrendezőt, aki létre akarja hozni a Bűnös Város című filmjét. Aztán a második részben ez elkészül, de nem látunk belőle sokat, és aztán a Herendi Gábor készített egy Bűnös Város című 28 perces egy ilyen NER kritikát, amelyben tulajdonképpen így visszautal az egészre, és mutat egy ilyen fityiszt, úgymond egy ilyen klasszikus szerzői filmes világ irányába. Tehát én azt gondolom, hogy ő átgondolt mindent, és ezt a filmet, azt, hogy ez így el lett készítve, ezt ő elképesztő módon megalapozta. Tehát ő nem ment véletlenre.
De tudsz még mondani példákat a korábbi magyar filmekhez képest? Formanyelv tekintetében, casting tekintetében, szereplőválogatás tekintetében. Miben volt ez más?
Mondjuk egy sikeres közönségfilmet abból a korszakból. Szerintem ugyanabban az évben jött ki a Csocsó Koltai Robertnek a filmje, és Koltai Robert ugye általában mindig hozta az ő baráti körét. És ez egy jó példa volt egyébként a úgymond, most ez egy ilyen divatos szó használni, az ó magyar komédiára, és egyfajta új nemzetközi stílusú vígjátékot hozott létre a Herendi Gábor, és egy casting, igen, a Pintó Csabát, egyébként most megnézzük is, most egy kicsit a kritikus is beszél belőlem, Pintó Csaba ebbe a karakterbe, ebbe a szerepbe volt a legjobb életébe, szerintem. Azóta se jött olyan filmes szerep neki, amiben ő úgymond egy ilyen univerzálisabb oldalát meg tudta volna mutatni. Ugye Szabó Győző, ő más, tehát Szabó Győző, mondjuk egymás közt ő ez a zseni színész kategória, nagyon sok mindenre képes, színházba, filmbe, hasonló.
zseni színész kategória?
Zseni színész kategória.
Tehát az a felső fok.
Ah, igen, igen, igen. Tehát ő magában izgalmas. Tehát a Szabó Győző, szerintem ugye itt találkoztunk vele a folyosón, rámosolgott, ma az valamiért ez egy izgalmas volt. Tehát nagyon sokan rá tudnak mosolyogni az emberre, de nagyon sokszor nem gondolunk e mögé semmit, és neki van egyfajta egy ilyen kurázsi, egyfajta tartása, egy izgalom benne, hogy vajon mi van mögötte, és a harmadik ugye testve a Huber Ferenc, ő meg a kicsit ez a lúzer, de ugye valamilyen szinten mind a három lúzer, tehát legalábbis így állítja be Herendi Gábor őket, miközben nem, az egyik sikeres filmrendező, a másik ugye az marketinges, vagy hasonló, és azért ami még így poén volt, amit mondjuk addigi úgymond magyar commerce filmekre nem volt, hogy megmutatta ezt a szép új világot, ez egy kapitalista végjáték, tehát itt van egy marketinges fickó, van itt cég, van titkárnő, akit ugye szerelmes is lehet ugye most a szó jó értelmében szivatni, és aztán belerakta az abszolút hülyeséget is a Herendi Gábor, tehát hogy mire vártak ez a három csávó, miért nem csináltak eddig filmet, ha a Szabó Győzőnek a karaktere ugye azzal, hogy lefekszik a multicégek marketingeseivel, összeszedi a költségvetésnek a felét. Tehát alapvetően a filmnek a témája, a sztória egy gigantikus hülyeség, ami mondjuk így a hollywoodi vígjátékoknak az alapja. Tehát miért nem tesszük meg azt, amit amúgy is megtettünk, holnap kell ez egy szituáció, ugye rengeteg szituációs komikusan nem van benne, de ami még jól van ebbe a filmbe elszórva, amit mondasz, az a jellem komikumok. És mondjuk a színészek tekintetében szerintem még nagyon izgalmas, hogy beemelte Ónodi Esztert a filmbe, akinek volt egy olyan korszaka a magyar filmben, amikor nem lehetett nélküle filmet készíteni, szerzői filmet teszem hozzá. Tehát minden művészfilmben volt Ónodi Eszter, és ő meg betette Ónodi Esztert egy komédiába, és nyilván nem ő a legkomikusabb karakter, hanem ő egy kakukktojás.
Ki vállalt ezzel nagyobb kockázatot, Eszter vagy Herendi Gábor?
Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem. Ha így kérdezed, akkor az Eszter, mert a Herendi Gábor szerintem tudatában volt annak, hogy az Ónodi Eszter, mindamert, hogy ugye művésznek a szerepelt, egy elképesztő jó színésznő. Tehát, hogy bátran válogatott színészeket, és még ami szerintem nagyon vagány volt tőle, a Süt Cillát berakni a takarítónő szerepébe, és ugye besütisztetni őt az egyik jelenetbe, ami szerintem fantasztikus volt, de nyilvánvalóan még minden mellett, hogy megújította a komédia műfaját Herendi a valami Amerikával, akkor nagyon, az, hogy azért megtartott hagyományos elemeket. Tehát van rendőr a filmben, van mentős a filmben, tehát általában ezek a magyar szokások, tehát én azzal szoktam poénkodni, hogy az nem is vígjáték már Magyarországon, amikben nincs egy rendőr, vagy egy rendőr vicc, tehát és azt ő ezt is megtartotta.
Megújította alatt azt érted, hogy magyar vígjáték esetében másképp és máshogy beszélünk magyar vígjátékról a valami Amerika óta, mint előtte? Tehát valami másfajta formanyelvet hozott? Egyfajta fordulópontot is jelentett, hogy határkőnek is
mondjuk
kinevezhető?
Ebben a korszakban mindenképpen emlékszem ilyen mozis emberekkel annak idején egy diskutáltunk, hogy mikor lesz olyan magyar film, vagy magyar vígjáték, ami lehet mondjuk nevetni, vagy majd érdekli az embereket. És akkor azok a mozisok, akik annak idején már láttak a valami Amerikát, mondták nekem, na majd nézd meg a valami Amerikát. A magyar film és a magyar komédia az mindig egy színházi alapú volt. Régi kabaré tréfákatnak a mozgóképes verziója, de ez igaz a színházi szférára is. Tehát egy nagyon későn volt az, amikor a magyar színház történetben is megjelent ezek a modern, jól megcsinált mondjuk olasz vagy francia színdaraboknak a komoly előadása. Sokkal jobban szerettük ezeket hogyha mondjuk is vissza kell nyúlnom, hogy mondjuk mozgóképes formában, tehát amikor Antal Imre mond egy viccet, és akkor jön egy ilyen kabaré részlet, és ha megnézzük azt a korszakot, amikor például ezek a remékek készültek, a Kabai Barna,
Meseautó,
igen, azok kabaré jellegű teátrális, tehát színműveknek a megfilmesített verziói. A valami, amikor megvállaltan, az mondta, hogy hát elviszlek egy új világba, adok nektek valami Amerikát, adok nektek egy amerikai jellegű dramaturgiát, adok nektek egy Amerikába jött szélhámost, ugye, akit a Szervi Tibor alakított, legyen egy ilyen Larger Than Life karakter is benne, és ráadásul még arra is futott neki a erejéből, vagy az energiájából, hogy a film feléig ugye megcsinálja azt a Hitchcocki átverést, amit a szédülésbe óta ugye lehet a Hitchcockhoz kötni, hogy a James Stewart karakter a szédülésbe a film ben nem csak a legvégén tudja meg, hogy az a nő, akiben szerelmes, és a nő, aki megjelent, akit halottnak itt, és megjelent helyette egy színésznő, az ugyanaz. A néző tudja. És alapvetően ő eljátszik ezzel a gondolattal, hogy mi pontosan tudjuk, hogy a Szervi Tibor karaktere az tud magyarul, és olyan magyar szélhámos, de a komikumnak a kb. A játékfilmnek a közepéig azon alapul, hogy nem tudják ezek a három loser, hogy tulajdonképpen Szervi Tibor tud magyarul, és rengeteg poén ebből jön ki, hogy amikor ott állnak a liftbe, és ha megfognám a tökeit, és a finganék egyet, és akkor annyira tök jó a Szervi Tibor, annyira ilyen metamódon lemimikázta ezt a karaktert, hogy csak így kerekedik a szeme, meg se kell szólalnia. Vicces, és ez is egy eléggé új megközelítése volt annak, tehát hogy nem kell, hogy mondjam, egy béna poént mondani, és nevetőgépet alkalmazni ahhoz, hogy valami humoros legyen.
Ha ez ennyire egyszerű, és ahogy így elmondod, én is a fejemhez kapok, hogy a 700-at neki, ez egy sikerrecept, nem túl bonyolult sikerrecept. Miért nem csinálta meg ezt valaki más itt Magyarországon, vagy miért nem élte ezzel a receptúrával?
Erre mindig úgy azt szokás mondani, hogy a magyar filmnek a hagyományai nem ezen alapultak, hanem azon alapultak, inkább ugye bejött a rendszerváltás, és akkor a rendszerváltás utáni úgymond szűkös 90-es évek, amikor A. nem volt igazából pénzfilmekre, B. Elterjedt az, hogy a filmrendezők írják a filmeket, van akinek ez sikerült, van akinek meg nem. Tehát egy
de film... a vakmerőség, a MERS, a vagánság hiányzott leginkább?
Hát szerintem vagányan elköltötték a 90-es években és a költségvetést a rendezők úgy, hogy rossz filmeket csináltak. Azzal az egy felkiáltással, hogy nem néztek ki a világba. Tehát írtak valamit, ami ugye az asztalon jól nézett ki, aztán le is forgatták, megvalósították önmagukat, és akkor ugye...
Nem korszerűsödtek, hanem
nem korszerűsödtek, pontosan. És egyébként, ha nem tudom, hogy megkérdezted a Gábortól, de például amikor most újra néztem a valami Amerikát, és számomra megdöbbentő volt, hogy a Kálamista Gábor volt az egyik producere a filmnek, aztán soha többet nem dolgoztak együtt, ezt is lecsekkoltam. Tehát érdekes volt, hogy szerintem ez egy elméletem, aztán majd lehet, hogy az adás után majd fölhív a Gábor engem, vagy téged, vagy mindkettőnket, és elmondja, hogy alapvetően szerintem ő annyira akart ezt a filmet, hogy még Kálamista Gábor segítségét is elfogadta. Tehát ennyire tudatos volt, hogy mást akar, és akkoriban talán még ezt meg lehetett tenni, hogy vagány vagy. Aztán egy nagyon érdekes dolog, hogy aztán ezzel is mondtam a korábban, hogy Herendi Gábor életművet épített, és ez az abszolút jó indulatom mondja, mert azért ezt a valami Amerikát nem tudta megismételni.
Tehát a másodikkal sem?
A másodikkal sem.
Szerinte az a legjobb? Herendi Gábornak az a kedvence, és azt hiszem Győző is megerősítette. Te miben látod a hiányát az elsőhöz képest?
Ugye általában, amikor készítenek egy második részt, akkor a Hollywoodban nagy számok törvény alapján megpróbálják ugyanazt a bört leúzni az első formuláról, sőt, amikor remékelnek, tehát amikor például megcsinálták az Ébredő Erőt, a Star Wars nem tudom most már hanyadik részét, az ugyanaz volt, mint a klasszikus negyedik rész, mint a Lucas csinál, csak Pepitában. Na most a másik részt én el tudom képzelni, hogy neki az a kedvence, meg nagyon szeretik, tök jó film, csak már más volt, mint az első. Ügyesen megcsinálta, hogy visszahozta a Szervét Tibor karakterét is, tehát visszahozta az első résznek a szereplőit úgy, hogy azok nem károsultak, viszont ugye az alaptörténet az volt, hogy nyertek a lotton, ugye megnyertek a lotton, és 1 milliárd forintból kell egy filmet készíteni. Na most ezt a, amit nagyon ügyesen megcsinált, hogy megint vesztes pozícióba hozta ezt a három karaktert abban a filmben, ugye, hogy eltapsolták a pénzt, az, hogy nem sikerült a művészén, és buktak. És amivel szerintem egyébként friss tudott maradni, tehát azt mondom, hogy nekem jobban tetszett az első rész, mert az nekem olyan, akkor az forradalmi volt. A másik rész az egy nagyon korrekt folytatás volt, amivel viszont úgy tudott korrekt lenni, és úgy tudott a felszínen maradni, és úgy tudott előrelépni, hogy új karaktereket hozott be, ugye behozta a Csúlya Imre karakterét, mint mafiózó, tehát...
Tompos Kátya ott tűnt fel.
Igen, Tompos Kátya ott tűnt fel, és mekkora felfedezés volt a Tompos Kátya.
Ugye jól gondolom, hogy ahogy például Oroszlán Szonya, a női szereplőről beszélek, a valami Amerika egynek köszönhetően lett filmcsillag, úgy ez Tompos Kátya esetén a Valami Amerika 2-vel valósult meg.
Igen, és ő nem, és ami érdekes, hogy ő nem csak filmcsillag lett, ugye játszott rengeteg filmbe, de ő ugye kiderült ebbe a filmbe, hogy ő tud énekelni is. Tehát, hogy
és fantasztikusan.
Igen, tehát hogy neki énekesi karriere is volt, de főleg színházban is nagyon jelentős volt. Tehát a Tompos Kátya tényleg egy ilyen univerzális Jolly Joker felfedezés volt, és ha szerintem Hollywoodban vagyunk, akkor ő nagyon nagy sztár.
Ezt hány színészről mernéd így elmondani? Csak hogy milyen szűk körbe helyezted a saját értékrendet szerint?
Hát, na most fognak engem megölni. Ha a magyar színészeket nézzük, akkor nagyon-nagyon kevesen. Nagyon kevés a filmszínész. Nagyon kevés a filmszínész nő, és a már említett Ónódi Esztert említeném még, hogy ő volt az, aki filmen bármit tudott csinálni nagyon jó, és színpadon is nagyon jó volt. Férfiak esetében meg már úgy gondolom, hogy bajban lennék. Tehát ugye a Szabó Győzőről már itt előttem, hogy ő mennyire remek, de ugye Magyarországon ugye mi egy színházi alapú kulturális társadalom vagyunk. Nem oktatnak filmszínészetet. Ezt valaki vagy zsigerből, tehetségből meg tudja oldani, vagy szörnyen teátrális lesz a filmvásznon.
Ónódi Eszter és Tompos Kátya például ezt szerinted világszínvonalon tudja és tudta.
Igen, abszolút.
A filmszínészetet?
Igen.
Úgyhogy mindez olyan formanyelven is van tálalva, hogy Hollywoodban is megállná a helyét.
Igen. És az Ónódi Eszter, a Tompos Kátya szerintem tipikusan egy ilyen hollywoodi színésznő alkat volt. Az Ónódi Eszter inkább egy ilyen nagy európai filmdíva, tehát nekem inkább ilyen Juliette Binoche, uh-huh. aki mindenben jó. Ha kell, akkor valami elvállal valami hülye vígjátékot, de ha kell, akkor meg a legbrutálisabb művészfilmbe is megállja. Claire Denis mellett is megállja a helyét. De hogy egyébként, hogy egy trilógia mitől lesz kultikus, vagy inkább azt mondanám, hogy popkulturális tartalmú, tehát mikor válik közbeszéddé, és a mindennapi életünknek a részévé, azt szerintem nagyon nehezen megfejthető. Ha én megfejtettem volna, nem itt ülnék, hanem máshol, és más csinálnék, mint sem, hogy Magyarországon próbálkoznék kulturális újságírással és filmkritikával. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy ilyen einsteini gondolat, amit akkor lennék igazából a hülye, ha próbálnék erre valamilyen hihető választ adni. Így hát inkább elegánsan azt mondom, hogy passé.
Nagyon köszönöm.
Nagyon szívesen.
Ez volt tehát a nagymű Herendi Gáborral, Szabó Győzővel és Csákvári Gézával. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk holnap, vasárnap 1 órától itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagymű Kadarkai Endrével. We'll be right back.